tartunk, hogyan fogunk és mire fordítjuk majd a pénzünket. Ennek volt társadalmi vitája, többkörös szakértőkkel is, fórumokkal is, online véleménykéréssel, és vannak olyanok, amelyek teljesen természetesek. Tehát például nálunk a filmforgatás 8. kerületben az egy ilyen érzékeny pont, mert nagyon szeretnek nálunk forgatni, viszont rettenetesen felforgatja az embereknek az életét. Hogyan, milyen szabályozással tudjátok elviselni azt, hogy itt filmesek jönnek és felforgatják az életeteket, nem tudjátok? Nem? Ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos dolgok, vagy fontos szempontok. Mi nálunk a lehető legtöbb ilyen döntést társadalmasítjuk, és az érv az, hogy is mondjam, tehát fölül van a felelősség, de meg az irány, meg az, hogy a közjó talán minden szempontból, anyagi, pénzügyi, városfejlesztés, nem tudom, ugye ezek mi professzionálisan ezzel foglalkozunk, ezért kapjuk a fizetésünket, elvárható, hogy legyen róla egy elképzelésünk, de az igazi részletek, amin ez majd múlni fog, hogy valóban működik-e, az nem nálam van, az ott van, az utcában lakóknál. Volt olyan nagyon jó döntésünk, akartunk fejleszteni egy területet, egy közterületet, a 32-esek terét. Ki akartuk vezetni onnan az autókat, megterveztük, és a többi, és azt döntöttük el, hogy meg is kérdeztük a lakókat, utálták, mert hogy hol fognak parkolni. És azt mondtuk, hogy jó, akkor kössünk egy egyességet, csináljunk egy pilotot, tehát 3 hónapig kivezetjük onnan az autókat, helyette csinálunk valami olyat, ami majd jön.
Még emlékszem, hogy talán asztalokat, székeket tettetek ki, mindenféle, tehát a park, a tartózkodásnak a helyet.
Hol szúrt el az önkormányzat? Ott szúrt el az önkormányzat, hogy ezt megtervezte, kitalálta, nagyon jó volt, és akkor ahhoz helyben kell lenni, és ott kell élni nap, mint nap, hogy tudja, hogy abból, hogy ott van 2 kocsma, meg van egy hajléktalan szálló, abból következnek bizonyos feladatok, meg konfliktusok, amiket, hogyha csinálsz egy ilyen pilotot, akkor az be kell tervezni. Kicsit meg kell emelni a közterületfelügyeleti jelenlétet, kicsit több takarítás kell, kicsit több program kell, nem az, hogy egyszer megnyitjuk, és aztán utána élvezétek, hogy nincsenek ott autók. 3 hónapig ment, utána kellett korrigálnunk, és mi azt hittük, hogy megbuktunk, tehát hogy annyi konfliktus jött ki, hogy ezt biztosan nem fogják szeretni. A korrekcióval együtt is a végén azt mondták, amikor visszavittük az autókat, hogy most akkor ennyi? Hát akkor csináljuk már végig. Hát uh-huh. Tulajdonképpen annyira jó volt. Most pénzünk nincsen rá, úgyhogy ezért nem tudjuk megcsinálni. Na ez az, amikor szerintem a részvételiség valódi gyakorlatban, valódi bevonás, valódi tapasztalatok, valódi tudás, soha nem vagyok annyira okos, mint azok, akiknek az életét az én döntésem befolyásolni fogja.
Hát egy csomó esetben nyilván bizonyos programoknak a szövegét szakemberek fogalmazzák meg azoknak az összetételét is, tehát lehet a döntésbe bevonni embereket, nem biztos, hogy a legvégső megfogalmazásba, viszont az egészen biztos, hogy az elindulásnál szakemberek és a helyi lakosok, hogy ők ott hogy élnek, és hogy ott hogy kell élni, például a háromféle, három intézmény együttműködésében, azt ők jobban tudják, mint az odahívott legjobb szakember is. Tehát igazából az izgalmas, hogy a valódi részvételiség az a dolgok kezdete előtt van, nem a döntés a részvétel, abban is van részvételiség, hanem hogy pontosan megismerjük az árnyalatokat, a prioritási szükségleteket, az emberek hogy élik meg ezeket a helyzeteket, és azután lehet, hogy ennek bizonyos korrekciója szerint dönt a hatalom, de a végén a példát számomra azt erősíti meg, hogy az igazi első találkozás az volt, mikor ti már előre megcsináltátok ezt a helyet, és akkor erre reflektáltak ők.
Így van.
Nem pedig egy fórum, egy művelődési ház nagy termében.
Van még ennél is jobb. Ugye mi folyamatosan fejlesztjük a saját metódusainkat. Most egy másik példát mondok, mert tudom, hogy ezt lehetne másképp is csinálni. Van egy nem művelődési ház, de egy művelődési háznak is megfelfogható épületünk a H13 a Horánszky utcában. Keressük neki az új funkciót, meg hogyan kellene ezt elképzelnünk. Megcsináltuk a rutinjainkat, tehát kérdeztük a környékbelieket, a józsefvárosiakat már nem annyira, véleményeket kértük, de azért amikor láttam a koncepciót, és ez tök jó, az azért azt láttam, hogy ezt nem mentesen attól, amik bejöttek a lakóktól, de hogy ez egy már előre meg volt fejben, hogy nagyjából minek kellene menni. Másút úgy csinálják, jobb helyeken, és szeretnék erre felemenni, hogy nincsen előtte koncepció, hanem az van, hogy kimész.
Tiszta lappal.
És tiszta lappal, és azt mondod, hogy mire van szükséged. Van olyan, tudom, most láttam, ez egy ilyen esett tanulmány, ahol ugyanezt, hogy mi kellene a kultúrházban. És akkor kiderült, hogy kellene egy autóműhely, kellene egy bringa javító, kellene egy gyerekmegőrző, tehát csupa olyan funkció, ami nem evidens egyébként akkor, amikor egy kultúrházról beszélsz.
És akkor, a végén
azt mondod, hogy ez egy közösségi tér, egy többfunkciós közösségi tér. Mit csináljon az önkormányzat? A nagyfejű politikusok szeretnének kultúrházat, mert kultúráznak lennie kell.
Meg azt át lehet adni,
vagy nem tudom. Vagy menjünk arra fele, amerre az emberek szeretnék, és akkor nem kultúrház. Ki fogjuk írni, közösségi tér, és azért van, hogy te ott minél több igényedet ki tud elégíteni. Szerintem ez lesz majd például annak a... Egy csomó ilyen helyzetbe kerülünk. Mit csináljunk a Rákóczi téri csarnokkal? Tök üres kong. Láthatóan nincsen jól kezelve.
Fizikailag föl lett újítva is.
Hatalmas lehetőségek vannak benne, de nem tudod, hogy igazából mire lenne szükség. Azt tudod, hogy az embereknek hiányzik az a régi piac. De a piac már teljesen mást jelent most. Tehát, hogy hogyan fogod majd összehozni, meg rá is vezetni őket, hogy találjunk ennek egy olyan funkciót, amiben jól fogod magadat érezni, és az lehet, hogy nem pont a piac lesz, valami más. De ez ott kezdődik, hogy eltolod magadtól azt a mindenható, mindentudó szerepet, ami egy választott tisztviselőben feltétlenül benne van.
És ezt most akár polgármesterként is, ha mondod, de nagyon nehéz lehet egy testületben, ahol ki maga öntudatában is benne van ez, hogy hát ha engem megválasztottak, akkor én tudom, sőt, ha még egy pártközpontom is van, akkor ők és én tudjuk együtt leginkább. Tehát, hogy ezek már olyan szétterítései a dolgoknak. De ennek a szétterítésnek a kapcsán hadd kérdezek, vagy hadd hozzak szóba valamit, hogy ami kormányzati szinten is nagyon izgalmas, meg talán helyi szinten is, hogy ez a két fogalom, ez gyakran az elméletben is megjelenik, hogy a kormányzat és a kormányzás. Tehát, hogy képes-e akár a kormány, ti esetetekben már működés közben vagytok, képes-e az önkormányzat szétteríteni a feladatokat, a döntési jogköröket, létrehozni olyan szerkezeteket, idézőjelben szerkezeteket, tehát testületeket, formákat, kis intézményeket, ahol akiknek átadja, hogy erről a dologról ők gondoskodjanak, vagy tehát értitek talán, hogy mire gondolok, persze. hogy ez azt jelenti, hogy ritka a központnak, akár önkormányzat, akár kormányzat, ritka lesz a központi döntésnek a jelentősége, hiszen azt egyébként a országos szinten a különböző kamarákkal meg kell beszéljék, az már egy szétterítés, hogy is jogosítványokat kell nekik adni. De itt a helyi szintre gondolok én elsősorban itt a közösségi viszonyainkban, és minthogyha ezek az intézmények, amiket ti létrehoztatok, ilyen kicsit speciális intézmények, mint a részvételi iroda, mint a ilyen különböző a lakás, nem is
tudom, lakótér.
Igen, a lakótér, civil rádióban itt foglalkoztunk is vele, és még jó hallgatottsága is jött össze. Szóval, hogy ezek olyan intézmények, ahol nyilván van szakember, de ott lehet, hogy sokkal jobban meg tudnak nyílni azok az emberek, akik...
A részvételi iroda az a cégünk, amelynek az a feladata, hogy mindazt, amiről beszélünk, az professzionálisan szervezze. Tehát az a dolguk, hogy kitalálják azt a formákat, amivel be lehet vonni az embereket, és a véleményeket ki lehet csiholni. Azért még mindig az az igazság, hogy az emberek nem részt akarnak venni, hanem részesülni szeretnének a politika áldásaiból. Ez egy fejlődés.
Bocsánat, de részt venni talán lehet, hogy az utca vagy a háznak az ügyében.
Így van.
Ott jobban belátható az ő számára. Vagy legalább ott kell elindulni. Aztán lesz, aki tovább megy, de lesz, aki ott érzi magát, hogy egy szomszédsági rendezvényt csinál, vagy...
Így van, ezek tehát lehet, hogy kisebben. Jó, azért a részvételi költségvetésünk, amely arányait tekintve az országban a legnagyobb arányú a költségvetésünkhöz képest, és jövőre már 250 millió forint lesz, ami, mert hogy József Elős 250 éves lesz jövőre. Aha. Úgyhogy ezt most nem is kellett rajta nagyon vitatkozni, hanem azt mondtuk, hogy jó 250. Ez ennek a sikere, a benne lévő embereknek a részvétele folyamatosan nő. Még nem írjuk el a klasszikus dél-amerikai, ezek, ahol ennek nagyobb hagyományai vannak, de azt, ami elvárható a kezdeti években, hogy az 1-2%-ot érje el a lakosság arányosan, azt már bőven meghaladtuk. Rengeteg ötlet jön be, és meg is tudjuk csinálni. Tehát nem akkor azonnal, de ezek a kb. 40-50 milliós projektek, amelyek egy-egy helyen megvalósulhatnak, ezek 2-3 év alatt simán összejöhetnek. Ez szerintem ez a legnagyobb, vagy a leginkább látható olyan programunk, ami megfelel annak a feltételeknek, azoknak a feltételeknek, amelyeket te megfogalmaztál, hogy átkerüljön a döntés az önkormányzattól más szervekhez,
lakókhoz. Valamilyen szinten kormányzássá váljon a
szerintem közélet. Szerintem van egy ez mostanában rettenetesen izgat, ez kommunikációt is jelent, meg bizonyos szempontból szociológiai ismeretet is. Én azt tapasztalom, hogy a mi részvételi közösségépítő programunk sok esetben egy alulról épít egy üvegplafont. Ami azt jelenti, hogy a deliberatív demokrácia eszközök, állampolgári tanástól kezdve részvételi költségvetésig, mögöttese azért alapvetően az, hogy bevonjuk azokat a döntéshozatalba, akik csendesek, vagy akik nincsenek, tehát hogy
hangtalanok.
Akik hangtalanok, szegényebbek, és a többi. Ennek a programnak és ennek a civil, az ezért lelkesülő civileknek van egy sajátos nyelve, és van egy sajátos látásmódja és eszközrendszer, ami nem kompatibilis azzal, ami mondjuk Belső Józsefvárosban egy hagyományos cigány családnál, vagy bárhol másod, vagy szegények között vannak, egyszerűen nem értenek bennünket. Tehát szerintem most az lesz a nagy lépés, hogy megtaláljuk erre a megoldást, hogy hogyan tudod úgy elvinni ezeket az eszközöket, meg ezeket a folyamatokat, hogy ő ezt fontosnak gondolja, hogy ne csak a közéletileg aktív középosztálynak az ügye legyen, mert most még mindig az. Tehát azt látjuk, hogy igen, nagyon nagy szerencsénk, hogy sok fiatal költözik be, akik abszolút aktívak, de azok, akiket igazán meg szeretnénk mozgatni, azok még nincsenek ott. Tulajdonképpen, ha nagyon ki akarom bővíteni ezt a dolgot, a józsefvárosi önkormányzásnak a nagy vállalása az, hogy vajon lehet-e baloldali politizálást csinálni Magyarországon úgy, hogy a szegények is oda szavazzanak, és ne az elnyomó hatalomra. És szerintem többek között ezen múlik, hogy meg tudjuk-e értetni azt, hogy az, amiről szó van, az, amit kínálunk, az a lehető legtöbb. Nem egyszerűen segély, nem egyszerűen az is nyilvánvalóan, nem egyszerűen támogatás, hanem valódi beleszólás a közös ügyeinkbe.
Hát azért ezt mindjárt fogalmilag nem hiszem, hogy elvárható, hogy majd így sikerként vagy dicséretként ők megfogalmazzák, hanem azt ti érzitek adott esetben majd a kommunikációban. Egyik a helyetteset kolléganő, de Tessa mondta egyszer fiatalok, vagy egyetemi hallgatóknak egy képzésen vendégként hívtuk őt meg, hogy amikor ilyen összejövetel van, amikor valamiről vitáztuk, akkor nézzétek meg, hogy kik vannak ott, nézzetek jól körül, és azt is nézzétek meg, hogy kik nincsenek ott, azoknak kellene ezeket szervezni a továbbiakban, hogy lehet ez, de hát te erről beszéltél most.
Erről éppen. Így van, de személyes. Én például egy nagyon közvetlen ember vagyok, és nem félek használni a 3 évtizedes újságírói tapasztalatomat, hogy abból értem, hogy beszélgetek emberekkel, és hogy kapcsolatot teremtek. Plusz mellette van olyan családi mintám a nagyapámtól, meg az apámtól, akik vidéken Gyulán éltek, és mind a ketten a maguk idejében ilyen nagyon-nagyon központi, kedvelt, magukat megkedveltetni tudó figurák voltak. Én azt lestem le, hogy hogyan beszélnek. És én is hasonlóan, és amikor az egyik kolléganőm azt mondta, hogy Jézus Mária, mint egy vajda, mint egy földes úr, úgy mész ott is, és hát, hogy még meg is simogattad. És én meg így néztem, hogy Jézus Mária, találkoztam egy... Tehát engem meg szoktak szólítani, és tudod, úgy kezdődik az egész, hogy csókolom, hát hogy tetszik lenni még mindig? Vese? Vagy nem tudom, ugye az én korosztályom az apámék is ezt csinálták, hogy megbeszéljük, hogy kinek milyen baja van, jót kívánunk egymásnak, hogy tetszik lenni, mi nyomja a szívét, és a többi. Ez egy teljesen más, ez egy nagyon-nagyon más kommunikáció, mint amit egyébként az ember elvárna magától, mondjuk egy ilyen részvételi, közösségi, vagy nem tudom, emelkedettebb demokratikus gondolkodásban, viszont a visszaigazolás az, hogy azt érzik, hogy valaki igazán figyel rájuk, olyan gesztusokat tesz, amit ők tudnak értelmezni, és hogy ebben szeretet és tisztelet van. Na most, hogyan hozod ezt össze? Nem úgy beszélek, ahogy az eszközeimnek kellene, hanem úgy beszélek egy sokkal hagyományosabb formában, egy sokkal hagyományosabb gesztusrendszerben, amiben elismerem, van felülről lefele, de nagyon sok szeretet meg tisztelet.
Hát ebben nyilván benne van az is, hogy a másik félnek a szükségleteiben is benne vannak ezek a dolgok, hogy ő szeretné tisztelni, szeretne, és hogy ezzel elbánás van, vagy jól bánás, ez egy nagy kérdés, de hogy valószínű, hogy egy tartós kommunikációban azért kibuknak azok, amelyek manírok egy ilyen helyzetben, vagy pedig ami genetikusan ezt áll túlzással, ami belülről jön.
Hát igen, de azért ez egy civil szervezeteknek is egy nagy tanulság. Hogyan beszélünk, igen. Hogyan fogunk meg a közösséget.
Abszolút, igen.
Tehát engem, és vannak ragyfélreértések, a legszebb az volt, hogy amikor másodszor megválasztottak, akkor utána azt szedtem ezt, hogy elkezdtek, főleg Belső József Fárosban Pikó bácsizni. Kértem magamnak, hogy képzelik meg innen. És aztán a végén elmagyarázták nekem, hogy az, hogy egy nálam is idősebb cigányember, férfi lebácsiz, vagy bátyáz, az a legnagyobb tisztelet. És akkor azóta így elfogadtam, de mindig problémának érzem, hogy bácsi vagyok.
Egy kicsit kevésbé személyes szálon, hogy mondjuk Amerikához képest nagyon ritkán beszélünk gentrifikációról, igen. De ha valahol Magyarországon, akkor szerintem a Józsefvárosban ez egy komoly erős kérdés. Például egy fiatal kolléganőm a Mátyás tér környékén lakik, imádja, és nagyon fél attól, hogy el kell költöznie, mert menő lett a környék, és elszálltak az albérletállak. Hogy ezzel mit tudtok kezdeni? Meg ez ugye összefügg az, amiről eddig beszéltünk, hogy a szegényebb rétegeket hogy érinti mondjuk a ti politikátok?
Mi egy önkormányzatnak az első dolga, hogy figyelnie kell arra, hogyha a gentrifikáció megjelenik, és tudnia kell finoman ellentartani. Minden fejlesztés, amit csinálunk, az egyben gentrifikál, viszont fejlesztenünk kell. De vannak olyan programok, eszközök, amelyek meg az otthonosságnak az érzése, az, hogy folyamatosan azt kommunikálja az önkormányzat, hogy elképesztően nagy érték, hogy ennyi féle ember él Józsefvárosban, külföldiek, betelepülők, romák, zsidók, különböző nemzetiségek, szegények és gazdagok.
És a Népszínház utca ennek egy fantasztikus példája.
És hogy mi ezt értéknek gondoljuk, hogy nem, hogy kifejezetten ellentartunk annak, ami korábban 16 éven keresztül ment, hogy a 8 kerből legyen Józsefváros. Van, akinek 8 ker, van, akinek 8, van, akinek Józsefváros. Egy csomó mindenféle módon tud a nyelvileg kifejeződni azt, hogy otthonnak érzem azt a helyet, ahol vagyok, és nem szabad egyiket kiemelni, és azt mondani, hogy csak ez az érvényes. Ha ezt már átadod, akkor azt tudod, hogy téged szívesen látnak itt, kedves szegény józsefvárosi, vagy szegényebb józsefvárosi. Ez nagyon fontos. A másik, hogy az önkormányzatnak a eszközrendszere, lakáspályázatok, vagy most az állami kisajátítás által érintett diószegi utcai lakosoknak az elhelyezésénél iszonyatosan fontos, hogy őket Józsefvárosban tartsuk. Egyébként a Korvin sétánynál is ez fontos volt. Az első lakások 97%-ban azok mind Józsefvárosban voltak, és aztán utána persze lehet, hogy a természetes folyamatban ők vidéken jobban megtalálták a számításukat, de mi most például 200 családot, akik a legnehezebb, majdhogy nem szegregátumban élnek a diószegi utcában, nem azt mondtuk, hogy adunk nektek pénzt, találjátok meg a számításotokat, hanem azt mondtuk, hogy kaptok felújított önkormányzati bérlakásokat, önkormányzati bérlőink maradhattok, és itt maradhattok Józsefvárosban, ahol megkapjátok ugyanazokat a szolgáltatásokat az önkormányzatoktól, amit eddig is élvezhettetek, és nem kell elköltöznetek arról a helyről, ahova születtetek. Ez szerintem baromi fontos. Szóval nem tudod korlátozni, meg nem tudsz ellene, tehát hogy nem tudod megakadályozni a gentrifikációt, de tudsz ellene tartani. Szerintem ez az, amit...
Hát szelíden lehet talán valamilyen támaszt.
Abszolút, és azért jönnek hozzánk egyébként a fiatalok, és azért emelkednek, mert imádják azt, hogy nem egy steril környezetbe jönnek, hanem hát ott azért elég hangos, elég zenés, eléggé. Szóval, hogy lehet szeretni azért Józsefváros.
Nekem még egy ilyen kardinális kérdésem volna, ami nagyon izgat, és a részvételiséggel eléggé összefügg, ez a magánérdek és a közérdek folyamatos ellentéte, hogy bármikor valami jó dolog elindul, biztos, hogy előjönnek emberek, akik azt mondják, hogy ne az én házam előtt, ne itt legyen. Nem tudom, amikor a római parton dolgoztunk, akkor az ott lakók azt mondták, hogy ne kérdezzük meg a budapestieket, mert ők laknak ott. Szóval ez hogy lehet jól kezelni?
Bátorsággal. Szerintem több dolgot kell egymás mellé tenni. Szerintem fontos az ott lakóknak az érdeke, de hogyha távolabb látsz annál, akkor látod, hogy mi a közösségnek az érdeke. Mi ezt leginkább a parkolási rendeletünknek a megalkotásánál vettük észre. Ugye mi először voltunk azok, akik meglépték azt a politikai öngyilkossággal felérő lépést, hogy fizetőssé tettük a helyiek számára is a parkolást. Mindenki azt mondta, hogy kész, kampó. Tehát, hogy ne vegyél a polgármesteri irodába tartós tejet, mert úgy meg fogsz bukni, mint a sit. És aztán nem ez történt. Ami történt, az nagyon érdekes volt. Iszonyatosan sokat kommunikáltunk, és vitatkoztunk, és beszélgettünk, és elmondtuk a szempontrendszerünket, hogy a parkolás az a közjószágnak a túlhasználása. 1100 vagy 11000 parkoló helyre 18000 ingyenes parkoló cédula volt kiadva az ottani szabályozás miatt. Hogyha ezt nem akadályozzuk meg, vagy nem teszünk valamit, akkor keringeni fogtok és keresitek a parkolóhelyet, közben rontjátok a levegőt, a gyerekeink, az idősek, mind ezt.
Hogy az üzemanyag?
Hogy az üzemanyag, kiszámoltuk, hogy egy évben 50000 forintot költesz el csak arra, hogy parkolást keresél. Ehhez képest, amit mi kérünk, ez kevesebb, és szerintem egyre több ember győztünk meg, és pláne az, hogy mellette elindítottuk a fásítást, meg a zöldítést, kaptak is valamit, és az autósoknak is megpróbáltunk könnyíteni a dolgokon, tehát hogy sokkal könnyebben tudnak, olcsóbban tudnak, hogyha bizonyos ilyen fogyasztás vagy fogyasztói szempontokat a kereskedelemből átvettünk. És a végén, ami nagyon érdekes volt, hogy kialakult róla egy elképesztően intenzív vita, közéleti vita az interneten, a Facebookon. És azok, akik eddig hallgattak, ugye egy ilyen ebben a történetben az autósok sokkal határozottabban képviselik a szempontjaikat, hiszen ők veszítenek valamit. És egy idő után azt vettük észre, hogy már nem kell mondanunk semmit sem, lemeccselik egymás között az emberek, és többen vannak azok, akiknek nincs autója, akik egy természetesebb, jobb környezetet szeretnének. Szerintem ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet magán és közérdek, és ezer és Airbnb most fogjuk szabályozni, az is pont ugyanez. Valahol mindenütt ez van, de magánérdek sérül akkor, hogyha a közérdeket megpróbálod érvényesíteni. Itt szerintem ezek a fontos dolgok, hogy egy politikusnak mediátornak kell lennie, facilitátornak kell lennie, empatizálnia kell, szem és folyamatosan kommunikálnia, beszélnie, és a legfontosabb, hogy szerintem nem éri meg hazudni. Nem is szabad. Tehát soha nem tudtam úgy megnyerni egy helyzetet, hogy valamit vetítettem. Mindig buktam vele. Nem csináltam. De hogy láttam körülöttem. Tehát, hogyha valaki, mert utána a végén valóban eljön az igazság pillanata. Nem szabad ezeket a helyzeteket előállítani.
Hát András, az lesült a szavaidból, hogy te nagyon szereted ezt, amit csinálsz.
Életem legjobb munkája.
Hogy újságíróként, hogy mennyire szereted azt, hogy csináltad, arról volt fogalmam, de hogy mennyire szereted, azt nem tudom. De erről most már több egyszer, és hát nap mint nap mi a heti különböző sajtóanyagaitokat folyamatosan kapjuk, és ezekből nagyon sok tematikát merítünk a mi saját műsorunkban. De hát ez látszik ebben, hogy ezt nagyon szereted. Folytassuk innen valamikor, jó? Mert ez jó. Most ez, mert jó, ugyanis örömmel. Ez nem zárható le ilyen szép csillogó-villogóval, hanem egyszerűen ezek az élmények, ezek a kis darabok azok, amiket
igen,
jól lenne kibontani.
Lesz miről beszélnünk a következő.
És hát igen, jó, talán most jó stádiuma is lehet
abszolút,
ennek az
abszolút, szerintem jobbkedvűek is leszünk, ti is, meg mi is, és hát van egy nagy feladat. József Város 250. születésnapját úgy szeretnénk megélni, hogy az minden József Városi számára egy átélhető. Biztos, hogy nem fogok DJ-zni, mint a miniszterelnök, és nem fogok csomogni és táncolni, mint az egészségügyi miniszter, de azért vannak ötleteink, hogy ezt hogyan lehet közösségivé tenni, olyanná, amiből építkeznek, és amiből egy kicsit még jobban kihúzzák magukat, hogy az otthonuk az Józsefváros.
Piko András volt a vendégünk, Józsefváros polgármestere. Jó, hogy eljöttél, köszönjük.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hallgassuk újra!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
A mesterséges intelligencia több alkalommal így vagy úgy szóba került már a Szia tanár úr sorozatban, de két komoly oka is van annak, hogy ismét sorra kerül. Az egyik ok a felfoghatatlan ütemű változás. Mindig van újdonság, amelyről érdemes beszélni. A másik ok az, hogy melbevágó volt a mesterséges intelligencia felhasználása a politikai propagandában. Valójában semmi új. A deepfake videókról már évekkel ezelőtt is beszélgettem, többek között Baracsi Katalin internetjogásszal is, de ahogyan most szembe jött velünk, ennek a töménysége mégiscsak megrázó volt. Ezért a választás után, amikor a helyzet kicsit lenyugodott, és lehetett higgadtabban beszélgetni, ismét megszólítottam Baracsi Katalint. A beszélgetés címe a Rádió Bézs 2026. május 11-i műsorán és a Szia Tanár úr YouTube csatornán természetes intelligenciával a mesterséges intelligenciáról. A civil rádióban május 15-ére töltöttük fel a beszélgetés első részét, Soha ne higgy a mesterséges intelligenciának alcímmel, majd egy héttel későbbre a második részt, mesterséges intelligencia, mire használjuk és mire ne alcímmel. Most tehát a Szia Tanár úr sorozat